Időben maradva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy hozzád jöhettünk ezen a hétfő estén, amikor egy új hét kezdődik az életünkben. Te látod, hogy ez az első hétköznap hogy is telt el, mennyi minden volt benne, lehet, hogy már most is volt öröm is, bánat is, bűn is, nyomorúság is, reménység is, szép lelki napsütés is. Köszönjük, hogy úgy énekelhettünk, hogy Jézus, nyájas és szelíd, láss meg engemet. Tudjuk, hogy itt jársz a padok között, Jézusunk. És nem lehet előled elrejteni semmit sem. De köszönjük azt is, hogy te szeretsz minket, és megértesz minket, és nálad bocsánat, béke és erő van. Simíts át a mi szívünkön. Hogy aki ide fájdalommal jött, az meggyógyultan mehessen haza, aki bűnbánattal az bocsánatodat vihesse. És aki erőtelenül jött haza, vihessen haza te erődből. Láss meg bennünket. És láss meg, kérjük, a mi gyermekeinket is, unokáinkat is, lássad meg a mi nemzetünket is, irgalmas tekinteteddel, gyógyító és felemelő nézésekkel, nézéseddel, ami elítél és mégis szeret, talán büntet és mégis meggyógyít. Legyél velünk ezen az estén, taníts bennünket rád figyelni, járj itt a gondjaink között, az örömeink között, a szívünk rejtett ösvényein, s add, hogy veled mehessünk innen haza, a te örök kegyelmed szerint. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely által ebben az órában keresi a mi mennyei édesatyánk a mi szívünket, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 11-től 15-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek a igéje a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 11-től 15-ig terjedő verseiben miképpen van megírva, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és ott megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva él. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, most három egymást követő estén a tékozló fiú történetéről, példázatáról lesz szó, és ez az első része. Úgy kezdődik az ige, hogy az Úr Jézus mondja a példázatba, egy embernek volt két fia, de ez egy fájdalmas történet. Mert nem csak két fia volt, hanem kétféle fia volt. Mert hogyha két egyformán gondolkozó fia lett volna, két hűséges, két kedves, két gerinces, két jól gondolkozású, akkor olyan szép lett volna ez a példázatbeli élet. De hát az egyik fiú ilyen volt, a másik fiú olyan volt, és kétfelé szakadt a család. Miért van az, hogy sokszor kétfelé szakad a család? Miért van az, hogy sokszor az egyik fiú ilyen, a másik fiú olyan? Miért van az, hogy a történelem folyamán a mi életünk is olyan volt, hogy ez a magyar nemzet is mindig két felé szakadt, hogy az egyik kuruc táborba volt, a másik a labbanc táborba, hogy hol itt voltunk, hol ott voltunk, és mindig egymás ellen voltunk, és sokkal többet szenvedett a magyar nemzet magyar késztől és magyar észtől, mint idegen késztől és idegen észtől. Hogy van az, hogy mindig két fajta van? Miért is engedi meg az Isten? Miért engedi meg az Isten ezt a kettéhasadt, szerencsétlen országot, hogy így élje? Miért engedi meg Isten, hogy a határokon túl is sokszor annyi felé szakad ez a maroknyi nemzet? Miért engedi meg Isten, hogy belül a családban, a rokonságban is szakadások legyenek, egyik ilyen legyen, másik olyan legyen? És miért engedi meg, hogy sokszor a mi szerencsétlen szívünk is szinte kétfelé szakadjon? Miért engedi meg Isten a bűnt? Hát nem sokkal szebb lenne az élet, ha egyformán kedves lenne mind a két fiú? És hogyha nem szakadnának kétfelé a családok, miért engedi meg Isten a bűnt? Gondold el, hogy mondjuk valaki elmegy dolgozni Franciaországba, és 3 évig ott dolgozik a férfi, és hogy a felesége ne tudja megcsalni, hát egy ilyen vasrácsos szobába bezárja, és mindig pálcán adják be neki az ételt, és akkor 3 év múlva hazajön a férje, és úgy találja a feleségét, ahogy itt hagyta, akkor lenne valami értéke a felesége hűségének? Nem lenne semmi, mert nem csalta meg, mert nem tudta megcsalni. De ha a felesége járhat moziba, színházba, strandra, akárhova, és mégis kitart a férje mellett, akkor van értéke a kitartásának és a hűségének, mert ott hagyhatta volna, felcserélhetett volna mással, egy gazdagabbal, egy szebbel, egy ki tudja kivel, és mégis kitartott mellette. Akkor van értéke a hűségének. Ahhoz, hogy értéke legyen a hűségnek, szükség, hogy legyen lehetőség a hűtlenségre. Ahhoz, hogy értéke legyen a becsületnek, szükség, hogy lehessen hazudni. Ahhoz, hogy értéke legyen az igaz emberi életnek, szükséges, hogy lehessen galádul élni. Hogy értéke legyen a hitnek, szükséges, hogy lehessen hitetlennek lenni. Hogy értéke legyen a jónak, szükséges, hogy lehessen rossznak lenni. Ez a földi élet, ez egy nagy szita, amikor mindenki elhelyezkedik valahová, amit majd folytatni fog azután. Kétfajta fiút teremtett Isten. Ebben a példázatban is kétfajta fiú van, és nekünk döntenünk kell, vagy az egyik mellett, vagy a másik mellett, vagy így, vagy úgy. Mert Isten azért adja ezt a lehetőséget, mert nem gépeket teremtett Isten. Embereket teremtett Isten, akiknek a lelkén keresztül kell menjen minden fájdalom és csalódás, és minden téves útnak a következménye, hogy végül letisztuljon, végül tiszta legyen, végül tudja, hogy merre is induljak, mi is az élet értelme. Felnőtt kereszténységet akar Isten. És ezért engedi meg, hogy két gyermek legyen a mi életünkben is. Itt is két gyermek van, és a fiatalabb az valahogy másképpen gondolkozik. A fiatalabbnak olyan idegen hangja lesz egyszer. Ki tudja, hogy mi érintette meg a szívét, mi változott meg benne, a szív titkait nem tudjuk mindig nyomon követni, csak egyszerűen idegen hang lesz. És azt mondja, hogy atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. Nélküled akarom a vagyont, apám. De nem kell lesz, apám, csak a vagyonod. Add ki a vagyomból rám eső részt. van nekünk egy csodálatos mennyei édesatyánk, és ez az atya, ez nagyon gazdag. Olyan nagy az ő vagyona, az egész csillagmilliárd, és az ő vagyon ez a fájdalmas és mégis csodálatos földi élet. Az ő vagyona a hajnal, és az ő vagyona az este, az ő vagyona a rügyet fakasztó tavasz, és az ő vagyona a gyümölcsöt érlelő ősz, és az ő vagyona az ifjúságunk, és az ő vagyona az öregségünk, és az ő vagyona a társunk, és az ő vagyona a gyermekünk, és az ő vagyona az unokánk, és az ő vagyona a testünk, és az ő vagyona az, hogy láthatunk, hogy hallhatunk, hogy kicserélhetjük a gondolatainkat. Az ő vagyona az élet. És ez a szekularizált kisebbik gyermek, ez azt mondja, hogy atyám, nélküled akarom a vagyont. Nélküled akarom az ifjúságomat, semmi között hozzá. Nélküled akarom az öregségemet, semmi között hozzá. Nélküled akarom a testemet, ha akarom, iszok, ha akarom, kábítószerezek, ha akarom, tönkreteszem magamat. Nélküled akarom. Nélküled akarom a családomat, a gyermekemet, minek járjanak a templomba. Miért legyél még felettem? Nélküled akarom a gondolataimat. Nélküled akarok látni. Nélküled akarok szeretni. Nélküled akarok hallani. Ki akarlak zárni az életemből, el akarlak felejteni, mit uralkodsz rajtam, apám? Én önálló akarok lenni. Add ki a vagyomból rám eső részt. És az apa kiadja. És Isten kiadja. Miért adja ki Isten? Mert Isten nem terrorista. Mert Isten nem akar erőszakkal magánál tartani se egy lelket, se egy családot, se egy nemzetet. Ha azt kéri egy lélek, egy család, egy nemzet, hogy nélküled akarok élni, Isten, akkor lehet Isten nélkül is élni. Ki adja az apa? Vajon kikérte a részét ez a Magyarország? Persze, hogy kikérte. Vajon Istennel akar élni ez a Magyarország? Vajon imádkoznak-e ennek a vezetői, meg a nagy politikusok minden reggel, hogy Istenem, mutass utat, hogy mivel tehetném boldogabbá ezt a nemzetet? Vajon imádkoznak? Én nem hiszem. Kikérte ez a Magyarország a vagyomból ráeső rész, hát már kevés maradt a vagyomból, de azt is kikérte. És az atya kiadta neki. Mert ha kikérjük az atyától, ki adja nekünk? Csak az a kérdés, hogy érdemes-e kikérni? Érdemes-e? Amikor a börtönből kiszabadultam, Gógánváraján voltam lelkipásztor, és az első konfirmáción kibékült a gyermeknek az apja meg az anyja, akik összevesztek a keresztelőn. És 14 évig éltek külön és haragban, nem tudtak egymásnak megbocsátani, és a gyermek konfirmációján kibékültek, és az egy nagyon szép konfirmáció volt. Csak közben eltelt 14 esztendő, a legszebb idő a házas életükből. Elpocsékolták, mert kikérték az Istentől azt a 14 évet, hogy az bocsánat nélküli legyen, hogy az haragba eltöltött legyen, hogy ne lesen boldog a gyermekük sem, amelyik felnőtt 14 évesig. Kikérték Istent. Nem volt érdemes kikérni. Kikérte Istentől a vagyont ez a magyarországi nép is. A kényelmét is kikérte, az megszületendő gyermekeit is kikérte, és ugye 56 után 6 millió művi abortusz volt. Kikérték Istentől, mert nélküle akarták megölni a gyermekeket, és megölték születés előtt a gyermekeket. Vajon érdemes volt? Hát azok a gyermekek megszülettek volna, és azoknak azok, amik gyermekeik születtek volna, akkor Magyarország ma nem egy előregedő ország lenne, hanem egy 18-20 milliós fiatal nemzet lenne, és persze, hogy nagyobb lenne a nyugdíj is. Mert nem egy dolgozónak kéne eltartani két nem dolgozót, hanem két dolgozónak kéne eltartani egy nem dolgozót. Visszajött a bumeránk. Érdemes volt megölni azt a 6 millió gyermeket? Nem volt érdemes megölni. Amikor kikérjük Istentől a vagyont, akkor mindig rájövünk későbben, hogy nem volt érdemes kikérni. Itt kikért ez a fiatal és Istentől a vagyont, mert Isten nélkül akarta a családját, a nemzetét, az egész életét, az ifjúságát, mindent, és aztán nem sok nap múlva mindenét összeszedvén messze vidékre költözik. Mindenét összeszed. Hogy ne maradjon az atyaházánál semmi, egy tű sem, mindent vinni akart magával, mert neki volt szüksége rá, mert az úgy van, hogy aki kikéri Istentől a vagyont, és Isten nélkül akarja leélni az életét, az viszi magával a családot is. Az nem engedi a társát esetleg templomba járni, az a gyermekét is Isten nélkül akarja felnevelni. Az az életét is Isten nélkül akarja élni, az elvisz mindent. Mert úgy van, hogy nem a magunk számlájára költözünk el Istentől, nem a magunk számlájára vétkezünk, mert a gyermekeink is követik annak a súlyát, és hordják annak a súlyát, mert egy részeges apának a gyermeke is szégyeli, hogy olyan az apja, mert egy sikkasztónak a gyermeke is szégyeli, hogy lopott a szüleje, mert egy tolvajnak, ha kiderül, akkor a gyermeke is szégyeli, hogy tolvaj volt az apja. Visszük magunkkal a gyermekeinket, és a nevelésbe is visszük magunkkal, a jövendőjüket is visszük magunkkal, a tisztességüket is visszük magunkkal. Mert az úgy van, hogy nem a magunk számlájára csináljuk ezt. Ha egy gyülekezetbe a lelkipásztor kikére a vagyonát Istentől, és nem Isten szerint él, csak a fizetéséért él, akkor viszi lefele az egész gyülekezetet. Hogyha egy iskolába a tanár kikér a vagyonát Istentől, és úgy gondolkozik, mint nemrégen hallottam valakiről, aki mikor rosszak voltak a gyermekek, azt mondta, csináljatok, amit akartok, én úgyis megkapom a fizetésemet. Viszi lefele az egész osztályt, és az egész iskolát, és egy gondnok, egy presbiter, ha nem úgy él, egy orvos, egy politikus, ha nem úgy él, ha nem Isten szerint él, ha kikéri a vagyonát, és Isten nélkül akarja, viszi magával az egész országot, lefelé. És egy lelkipásztor, ha Istennél tartja a vagyonát, és otthon akar maradni nála, emeli az egész gyülekezetet, és egy gondnok, egy presbiter, ha Isten szerint szolgál, akkor többen jönnek a templomba, és Istenhez térnek az emberek. És egy tanár, hogyha Isten szerint él, akkor csodálatos lesz az iskola, és lelki élményekkel mennek haza gyermekek, és az igazi államférfiak, akik nem a választásra néznek, hanem a nemzetre néznek, azok fel tudják emelni évszázadokra az emlékükkel is a nemzetet. Nem a magunk számlájára költözünk, vagy maradunk. Visszük magunkkal, akiket ránk bízott Isten. Elköltözött. Úgy van írva itt a példázatban, hogy messze vidékre költözött. Mennyi minden benne van ebben. Lehet, hogy még egymás mellett ül az asztalnál férj és feleség, És már valahogy mégis érzik, hogy az egyik messze vidékre költözött. A lelke költözött messze vidékre. Mert úgy van, hogy az igazi távolságok nem a kilométerekben mérhetőek, az igazi távolságok a szívben vannak. Mert lehet, hogy valakinek a gyermeke Ausztráliában él, és mégis hazajön és meglátogatja a szüleit. És lehet a másiknak a gyermeke a szomszédvárosba él, és soha nincs ideje meglátogatni. Távolságok a szívben vannak. Lehet, hogy valaki itt él közel a templomhoz, és soha nincs ideje eljönni, és lehet, hogy valaki messze él, és mégis eljön minden vasárnap. A távolságok a szívben vannak, és az a legfájóbb dolog, amikor messze vidékre költözik valaki. Hogy lehet, hogy a gyermekeddel még együtt laksz, de mikor beszélgettek, érzett már, hogy már messze vidékre költözött. És lehet, hogy régen valakiben megbíztál, jó barátod volt, és találkoztok, és valami idegen hang van a szívébe. És érzed, hogy messze vidékre költözött. És volt egyszer egy Magyarország is. A mi szívünkbe volt. Túl a határok. Egy idealizált Magyarország, egy anyaország, amire felnéztünk, és büszkék voltunk, és azt hittük, hogy itt becsület van, és igazság van, és hűség van, és szeretet van. Aztán ugye jött az a népszavazás, és az a szívünkbe élő Magyarország az messze vidékre költözött. És lehet, hogy soha nem fogjuk utolérni. Annyi minden elköltözött messze vidékre. Nem csak az ifjúságot, hát az természetes, hogyha megöregszünk, az ifjúságunk messze vidékre költözik. Az a baj, amikor a szívek költöznek el. Adinak van egy igére írt verse, még az én szívem is elhagyott engemet. Az a legfájóbb dolog, amikor a saját szívünk is messze vidékre költözik, és még a saját szívünket se tudjuk már utolérni. A régit, a meleget, a melengetőt, a szeretettel teljeset, és a boldogságtól fényeset. Hogy már az is messze vidékre költözött, és már nem tudjuk utolérni. Itt ez a példázatbeli fiatal is messze vidékre költözött, és eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Magyarország is eltékozolta a vagyonát. Hát egyszer eltékozolt azt a 6000 gyermeket, eltékozolta vele a jövendőt, a népszavazással eltékozolta a határon túliaknak az önzetlen, tiszta, megálmodott ragaszkodását, eltékozolta a becsületét, eltékozolta a gazdasági helyzetét, hát mi úgy szeretnénk a határon túlról felnézni erre az országra. Mert a szívünk mélyén azért, akárhogy elköltözök, mégiscsak az anyaország. Úgy szeretnénk büszkék lenni erre az országra, és nincs mire. Nincs mire. És nekünk is sokkal nehezebb, mert nem áll a hátunknál senki sem. Mert a hátunknál egy gazdaságilag erős ország állna, egy becsületben ragyogó ország állna, egy politikában megbecsült ország állna, akkor ugye azok a vegyes házasok, meg se itt, se ott nem lévők, azok magyar iskolába adnák a gyermeküket, mert úgy gondolnák, hogy érdemes. De hát nem áll a hátunknál semmi, nézünk sokszor a hátunkhoz, és elköltözött Magyarország. És nincs kire büszkék legyünk. messze vidékre költözött. És vele együtt sok szív és sok álom. És eltékozolta a vagyonát ez a példázatbeli fiú, olyan tékozló ország vagyunk. Hát eltékozoltuk a lelkeket, meg a becsületünket, meg sokfelé jártam, mint a Magyar Református Egyházak tanácskozó zsinatának az elnöke voltam, és meglátogattam nagyon sok magyar református gyülekezetet a világba, és megdöbbenve vettem észre, hogy tékozolt ez a kicsi nemzet a tagjait. Hát 43 országban van már magyar református, és akkor katolikus is biztosan van. Hogy szétszórtuk, szórattattunk. És amikor Afrikában voltam, és Johannesburgban megnéztem a Krüger apónak az emlékművét, ugye a szabadságharcot vívta a hollandok oldalán az angolok ellen, akkor valamikor, 19. században, akkor a mellékalakok mind olyan ismerősök voltak. Hát olyanok voltak, mint zsinóros ruhában, mint a magyar huszárok. És akkor utána érdeklődtem, és megtudtam, hogy mellette is harcolt a szabadságért 50 magyar huszár. Azok voltak a legmegbízhatóbb emberei. Oda is jutott belőlünk. És jutott belőlünk Ausztráliába, és Buenos Airesbe, és Afrikába, és Nyugatra, és Kanadába, és mindenüvé a világon. És még itthon az ország minden esztendőben egy kisváros lakosságával lesz kevesebb, hiába hoznak be kínaiakat, vagy ki tudja kiket. Amíg itthon fogy a kicsi nép, addig mi szórjuk magunkat szét a világba. Tékozoljuk önmagunkat. És amikor össze kellene tartani, akkor tékozoljuk az összetartó erőket, és csak önmagunkat marcangoljuk és bántjuk. Úgy van itt a példázatban, hogy dobzódva ért, és eltékozolta a vagyonát. Aztán, amikor mindent elköltött, kezdett szükséget látni. Mindent elköltött. Nem úgy volt, hogy még maradt neki valami. Vajon maradt még valami nekünk? Mi maradt még nekünk? Lehet a múltunk. De hát valami olyasmi törvénytervezet van, ahogy hallom, hogy ne kelljen a történelemből érettségizni. Felejtsük el a múltunkat is. Azt is költsük el. Tudjátok, milyen rettenetes dolog az, amikor valaki mindent elkölt. Amikor elkölti még a hitelezői bizalmát is. Akkor mindent elkölt, és semmi nem marad. Lehet, hogy először úgy gondolta, hogy még van ez, még van az, még eladhatom ezt a ruhát, azt a ruhát, ezt az ékszert, azt az ékszert, és mindig kikutat, hogy még mit tud eladni. Aztán hiszem, már nem volt mit eladni. Mindent elköltött. Milyen rettenetes az, amikor valaki, egy egyén is mindent elkölt. Volt egy nagyon, nagyon tehetséges kollégánk, még a diktatúra idejében, aztán elkezdett inni. Hiába figyelmeztettük, hiába beszéltünk vele. Először elvesztette, elköltötte a gyülekezete szeretetét, bizalmát, megbecsülését, azután elvált tőle a felesége, azt is elköltötte. Azután elhelyeztük egy kicsi gyülekezetbe, ott is elköltötte a bizalmat, és mindent elköltött, és a végén öngyilkos lett, felvágta az ereit. Amikor kimentünk hozzá, akkor megtaláltuk a naplóját. Előző nap azt írta az előző napról bele, hogy az ivó cimbaláimmal tegnap találkoztam a vendéglőbe, Ők már csak hűsítőt isznak, és engem is arra bíztattak, de én már megmaradok a magam útján. Erre az utolsó mondatra csorgott rá a vére, és hátra hagyta a levelét. Az édesapja megbecsült lelkipásztor volt is, és a levele az olyan fájó és szívszorító levél, amiben leírja, hogy ő mindent eltékozott, mindent elköltött, és nincs ereje már visszatérni. És ki tudja, hogy fog ő megállni most Isten előtt, de neki már nincs lehetősége ezen a földön. Valami szívszorító és könnyekre sarkaló levél. Nem egy alkoholista levele, egy gyötrődő, mindent elköltött ember levele. Aki megírja, hogy lehettem volna becsületes ember, igaz ember, előre haladhattam volna, eszem volt hozzá, mindent tönkretettem. Nem érdemlem meg, hogy éljek. Rettenetes dolog az, amikor valaki mindent elkölt. Egy nemzetnél is rettenetes dolog. És akkor kezdett szükséget látni. Addig úgy gondolt rá, hogy neki azért lesz mindig, és akkor egyszer rádöbbent, hogy nincs tovább, mert egy darabig lehet, és azután nincs tovább. És akkor úgy van itt írva a példázatban, hogy akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. Tudni kell a példázat megértéséhez, hogy Izrael népe számára valami átkozott dolog volt a disznó, tisztátalan állat volt, nem is szabad volt fogyasztani, és a történelemből tudjuk, nem jut eszembe sajnos annak a római császárnak a neve, aki leverte a Hanukát, a zsidók lázadását, és akkor, hogy a zsidókat bosszantsa, olyan pénzt nyomtatott, aminek az egyik oldalán az ő képe volt, és a másik oldalán disznók voltak. Hogy a zsidók muszáj legyen, olyan pénzzel fizessenek, adjanak, vegyenek, amin az utálatos disznó van. Ez a példázatban elment disznópásztornak. Hozzá szegődött annak a vidéknek, mert ugye olyan vidékre ment, ahol a disznók voltak, az egyik polgárához. Észre se vette, hogy gazdát cserélt. És nem volt valamikor megelégedve azzal, hogy az édesapja uralkodjon rajta. Hát most meg kellett elégedjen azzal, hogy egy disznó tulajdonos uralkodik rajta. És nem volt megelégedve azzal, hogy otthon szántson, vessen, és együtt beszéljék meg, hogy milyen a termés, hanem most őrizni kell a disznókat. Úgy van, hogy valaki azt mondta, hogy aki hazát cserél, szívet is cserélje. Ez szívet is kellett cserélje. Utolsó volt, amit eladhatott még, az a lelke volt. A saját lelke volt. A becsülete volt, hogy ő minden lehet, de disznópásztor, nem, azt a becsületet is eladta. És disznópásztor lett. Ez is kijutott nekünk. Hát ez a nemzet hányszor kellett lelkétől idegen ideológiákat szolgáljon? Hányszor kényszerítettek arra tanárokat, hogy azt mondják a gyermekeknek, hogy nincsen Isten, holott sírt belül sokszor a tanárok lelke. Elküldték, disznópásztor lett a nemzet. Ki volt írva? Ugye a diktatúra idején a börtönök folyosójára, az őrök számára, hogy ne csak őrizd, gyűlöld is. Disznópásztorok lettek. És ez a legmegalázóbb dolog, amikor már én őrzöm azt, amit gyűlölök, amit utálok, és muszáj azért a darab kenyérért. Hova tud jutni az, aki kikéri Istentől a vagyont? Nem élhetünk még gazdanékül. Vagy a mennyei atya, vagy a disznó tulajdonos, aki aztán elküld az ő mezeire, mert nem csak hazai mezők vannak, nem csak a szeretet mezője van, meg a becsület mezője van, meg a tisztaság mezője van, hanem van a gyűlölet mezője is, és a gonoszság mezője is, és a hazugság mezője is. És valamelyik mezőn ott kell legyünk, vagy ezen, vagy azon. Egy nép is ott kell legyen, vagy ezen, vagy azon. Egyszer fel kell ébredjenek sokan, hogy hova is kerültek. Hogy mivé is lette. Hogy mivé is lett a mi nemzetünk. És kinek, minek szolgál a mi nemzetünk. Mivé lettünk. Erről szól majd a holnapi ige hirdetés. Azért valaki nézi, nagyon távolról valaki nézi ezt az elköltözött gyermeket. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, és jól látja a nemzetünk minden vétkét is. Valaki néz bennünket, valaki vár bennünket, igen. El lehet menni hazúról, és ki lehet kérni a vagyont, és kiadja Isten. De holnap majd egy csodálatos hírt is hallunk, hogy haza lehet menni. Isten segítsen meg bennünket, hogy valóság legyen az életünkben, és a mi nemzetünk életében is. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, szerető, jóságos Istenünk, szeretnénk neked megköszönni ezen az estén, hogy még veled lehetünk. Hogy valamikor valaki által átöleltél, magadhoz hoztál, és miénk lehet melletted a vagyon. Az ifjúság is, az öregség is, a családunk is, a szeretteink is, a nemzetünk is reménységben. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Imádkozunk sok elköltözött lelkű testvérünkért, és a félig elköltözött országért is. Azokért, akiknek a lelke költözött el. Pedig közel vannak, és olyan jó lenne mindig nagyon közel lenni egymáshoz. És olyan fájó, amikor elköltöznek a lelkek. Köszönjük, hogy ilyenkor hazaköltöztetsz bennünket. És egymás mellett lehet a szívünk. Bocsáss meg nekünk életünk sok tékozlását, amikor úgy gondoltuk, hogy még mindig van a vagyomból. És nem döbbentünk rá, hogy ami tőled elszakad, az elfogy, és annak vége lesz. Köszönjük neked ezeket az estéket. Kérünk téged, segíts meg, hogy itt mindig veled találkozhassunk, és hazavihessük a te bennünket néző szelíd szemed sugarát. Megtisztult lélekkel, bocsánatra és békére lelve, és új életre és erőre találva, hogy tudjunk szolgálni neked. Add nekünk vissza az elveszett vagyont, Istenünk. Az elveszett álmokat, az elveszett vágyakat, az elveszett reménységeket, az elveszett erőt, az elveszett méltóságát a nemzetünknek. Add nekünk vissza, Istenünk. Hallgass meg a könyörgésünket. Amikor kérünk, hogy így őrizd meg gyermekeinket, unokáinkat, egyházunkat, nemzetünket, gyülekezetünket, és adj erőt nekünk szerinted élni. Hallgass meg bennünket, szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon minnyájan ti véletek. Amen.